Vitathatatlanná vált a kúria jogegységi döntéseinek kötelező ereje. A korlátozott precedens rendszer bevált, mondta az Inforádió Aréna című műsorában a kúria elnöke. Varga Zsé Andrással beszélgettem.
A 2020-as évi beszámolóban írja, hogy a 19-ben elfogadott törvénymódosítások vitathatatlanná tetik a kúria jogegységi döntéseinek kötelező erejét, a jogegységi panasz intézményével pedig eszközt adtak arra, hogy ennek érvényt is szerezzenek. Nem telt el azóta sok idő. Beválni látszik ez a rendszer?
Hát hál' Istennek erre azt tudom mondani, hogy igen. Ugye azért volt erre szükség, mert annyi féle ügy van, annyi féle jogszabály van, hogy hiába szerepelt a korábbi ideiglenes alkotmányban is, meg az alaptörvényben is, hogy ez a kúriának egy saját feladata, nem nagyon sikerült jól ellátni. Idő kellett hozzá, míg megérett a helyzet, viszont az alkotmánybíróság elé is egyre több olyan ügy került, amit az alkotmánybíróság bölcsen nem bírált el, mondván, hogy nem az ő dolga, de hát láttuk ott, hogy ugyanannak a félnek, ugyanabban az ügyében tulajdonképpen, vagy összefüggő ügyében ellentétes ítélet születik, mégpedig annyira, hogy az egyiket végrehajtja, a másikat megsérti. Tehát itt valamit muszáj volt tenni. És erre hozta 2019 végén az országgyűlés azt a törvényt, amiben úgy szoktuk becézni, hogy korlátozott precedens rendszert vezetett be, vagyis azt mondta, hogy a kúria döntését ezentúl a kúriának és mindenki másnak követnie kell, ha pedig a fél úgy gondolja, hogy ez megsérült, akkor egyrészt a kúria előtti szokásos jogorvoslati eljárásokban kérheti, hogy ezt tegyék tisztába, ha pedig a kúria nem követte, akkor az úgynevezett jogegységi panasszal kérheti, hogy most akkor tessék megmondani, hogy melyik a jó döntés. És ez nagyon bejött.
Élethelyzetek akár hasonló típusú ügyekben is nagyon különbözőek lehetnek. Mikor térhet el a bíró a kúria által korábban kimunkált iránytól?
Hát jogkérdésről van szó mindenek előtt, tehát arról, hogy egy jogszabályt hogy értelmez a kúria, és itt kidolgoztuk az úgynevezett ügyazonosság doktrináját, tehát a tényállásnak is olyan értelemben összemérhetőnek kell lennie, hogy ugyanannak a jogszabálynak valóban hasonló tényállásban jelenjen meg ugyanaz az értelme. Nem lehet azt mondani, hogy abból, hogy a bíróság azt mondta, hogy aki mást hasba szúr, az emberölés kísérletét követi el, amikor pedig valakit színházi kellékéssel szúr hasba, akkor nem. Hát a színházi kellékés, ugye az, mint tudjuk, olyan, aminek a pengéje belesiklik a nyelébe, szóval itt akkor kés-kés, de nem lesz összemérhető a tényállás. De nem is ez az igazi lényege ennek, hogy amikor kiéleződik a jogegységi panasz tanácsban, ott mit találunk, a lényeg az, ami az ítélkezésnek a hétköznapjaiban zajlik. Többi bíróságon és a kúriának a másodfokú, illetve felülvizsgálati eljárásaiban. Tehát ott kell figyelni arra, hogy nézzük azt, hogy az előttünk lévő ügyhöz hasonló ügy volt-e, és abban hogy döntött egy másik vagy egy harmadik tanács. És ez működik, tehát ezt sikerült elérni.
Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Csak tanúk jelenlétében van lehetőség érvényes szóbeli végrendelkezésre. A hatályos szabályok szerint pedig nem fogadható el érvényes végrendeletként egy nem hitelesített, számítógépen írt dokumentum, vagy egy el nem küldött SMS, mondta az Inforádiónak az ELTE Állami és Jogtudományi Kar polgári jogi tanszékének vezetője. Mennyhárd Attila hozzátette, a jog ebből a szempontból konzervatívnak számít, de ez azért nem gond, mert sok érdeket kell kiegyenlíteni ilyen esetekben. Rozgonyi Ádám mindemellett a digitalizáció alapjogokat érintő hatásairól is beszélgetett az ELTE tanszék vezetőjével.
Lehet szóban végrendelkezni, csak ezt valaki nem tudja megtenni egymagában. Tehát az kellenek tanúk, akik majd elmondják, hogy ez hogy történt, és mi volt ennek a végakaratnak a tartalma. De hogyha valaki teljesen egyedül van, akkor ezt nem fogja tudni megoldani, és mondjuk egy számítógépei dokumentumot, vagy egy elküldött, vagy akár el nem küldött SMS, ezt nem fogunk elfogadni érvényes szóbeli végrendeletnek. Tehát ez pillanatilag nem oldja meg, ez mindig az a régi szóbeli végrendelet, ahogy ezt erről sok-sok évtizeddel ezelőtt is gondolkodtunk, és az még működik most is, csak ilyen szempontból a jog az erre nincsen felkészülve.
Ezért mondhatjuk azt, hogy rugalmatlan a jog?
Nem rugalmatlan, inkább azt mondanám, hogy a jog mindig egy kicsit konzervatív, de szerintem nem baj, hogyha a jog nem rohan előre, mert nagyon sok érdeket kell kiegyenlíteni ebben az esetben. Nyilván ezt a sok kiegyenlítendő érdeket azt nem tudjuk most végig az egyes kérdések kapcsán így kifejteni, de azért biztosítani kell egyfajta biztonságot is, hogy ezekkel ne lehessen visszaélni ezekkel a megoldásokkal, és ezért nem baj, hogy a jog az nem rohan, és nem akar azonnal megoldást adni. Inkább azt mondanám, hogy érzékelhető, hogy most a jog egy olyan helyzetben van, ahol fejlődnie kell, ez meg is fog történni. Bizonyos értelemben igen rugalmatlan, jogrendszerenként is változó ez a szemlélet, és én úgy gondolnám, hogy jobb lenne, ha rugalmasabb lenne, de reméljük, hogy ez is meg fog majd történni.
Még arra szeretnék rákérdezni, hogy az alapjogok viszonylatában a digitalizáció milyen hatásokat érhet-e, vagy milyen hatásokkal lehet az alapjogokra, a klasszikus alapjogainkra. Mennyiben korlátozhatja az alapjogokat ez a felfokozott, megnövekedett online digitális jelenlét? Mennyiben kérdéses annak megítélése jelen pillanatban, hogy mi sértheti az alapjogokat, és ez a gyakorlat ezt hogy lehet ellenőrizni, szabályozni, ha kell, szankcionálni?
A magyar joga az egy ilyen szabad bizonyítási rendszeren működik, tehát elvileg bármi bizonyíték lehet, ami oda mihető és kézzel fogható, ennek nem is feltétlenül kell dokumentumnak lennie egyáltalán, tehát akár csak az a lényeg, hogy megismerhetővé váljon, tehát akár egy rögzített képernyőfotó is alkalmas lehet ilyesmire. Tehát ebben szerintem ezzel nincsen probléma. Azt is gondolom, hogy a bíróságok képesek ugyanúgy eldönteni ezeket, ahogy eddig. Tehát, hogyha felmerül az a kérdés, hogy valakinek a véleménynyilvánítása az megengedhető módon, vagy megengedhetetlen módon sértette valakinek a jó hírnevét, vagy a becsületét, ezt is el tudják dönteni a bíróságok. Talán a probléma ennek a tömegességével és a bírósági döntéshozatalnak a szükségképpeni idődimenziójával van. Nem mondom, hogy ez lassú, mint a magyar eljárások világviszonylatban egyáltalán nem lassúak. Csak ahhoz képest lassú, amit ettől elvárnánk. Tehát amikor, és most érnék az elejére a kérdéseknek, hogy például ezek hogyan sérülhetnek. Ennek mondjuk egy napi hírekben is talán sokaknak személyesen is elérhető tapasztalata, amikor mondjuk letiltják a Facebookon, vagy korlátozzák a kommunikációját ilyen közösségi csatornán, akkor valójában az történik, hogy az ő szólásszabadságát, ami egy alapjog, korlátozták, valamilyen közérdek, vélt vagy valós közérdek, vagy valaki másnak mondjuk egy másik alapjoga, mondjuk az emberi méltósághoz való joga védelmének az érdekében, és akkor a bíróságnak kell majd eldöntenie, hogy ez egy adekvát lépés volt-e, vagy nem. Most ameddig ezt a bíróság el tudja dönteni, csak ameddig ez a döntés megszületik, addig fennáll egy korlátozottság, és ennek az idejét, ezt az időrést kellene valamilyen módon szűkíteni, amire lehet megoldás, akár az is, amit ön említett, hogy létrehozunk erre külön hatóságot. A pillanatnyilag az a gondolkodásnak a kiinduló pontja, hogy annak kéne eldőlnie, hogy egy ilyen globalizált környezetben, ahol ez globalizált szereplőkről beszélünk, ott lehet-e nemzeti megoldásokat hozni az egyes jogoknak, vagy globalizált megoldás kell is. Valószínűleg a globalizált megoldás az nem jó út, még akkor se, ha jónak tűnne, mert mondjuk az egyes közösségi platformokat annyira eltérő célból használják, akár Európán belül az országokban, hogy nagyon nehéz megmondani, hogy ennek hol kellene, hogy legyen a fókusza. Hogyha van egy ilyen hatóság, akkor ahhoz kell egy kikényszerítő mechanizmus, de a hatósági döntés felülvizsgálatát is biztosítani kell bírósági úton, és valószínűleg ebben valamilyen innovatív lépésre lenne szükség, valamire, ami eddig még így nem volt, de ezt még sehol nem találták, nem csak nálunk, hanem máshol sem. Ebben a fázisban vagyunk ebben.
Mennyhárd Attila jogász, az Eötvös Loránd Tudományegyetem állami és jogtudományi kar polgári jogi tanszékének vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Első alkalommal mérte fel globálisan a fenntarthatóság és a versenyjog kölcsönhatásait a gazdasági versenyhivatal a világ versenyhatóságait tömörítő nemzetközi versenyhálózat októberi konferenciájának házigazdájaként. A felmérés keretében világszerte 52 versenyhivatal és 41 tanácsadó szervezet töltötte ki a projekthez kapcsolódó kérdőívet. Az adatok elemzése után a Magyar Versenyhatóság szakértői egy tanulmányban számoltak be az eredményekről. A GVH felmérésének egyik legfontosabb megállapítása, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatos versenyjogi kérdéseket felvető piaci gyakorlatok valószínűleg terjedni fognak, globális kihívást jelentve ezzel a nemzeti versenyhatóságoknak. A részletekről Rigó Csaba Balázzsal, a gazdasági versenyhivatal elnökével beszélgettem. Elnök úr, mi volt az a tapasztalat, előfeltevés vagy hipotézis, amely alapján érdemesnek tartották megvizsgálni a fenntarthatóság meg a versenyjog összefüggéseit?
Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat és önt is. Hát először is a nemzetközi világtalálkozó vagy világkonferencián a rendező hatóság, azaz a jelen esetben a Magyar Versenyhivatal kap egy olyan lehetőséget, hogy egy úgynevezett speciális projektet mutasson be az érdeklődőknek. Több mint 1700-an jelentkeztek erre a rendezvényre, és mi azért választottuk a fenntarthatóság és a versenyjog összefüggéseit vizsgáló kutatást, mert ez egy viszonylag új téma, jelentős érdeklődésre tart számot, és erős vitákat is generál a szakmán belül. Hogy egy konkrét példát mondjak, például kartelezés esetén van-e racionális oka a kimentésnek? Lehet-e kimentési jog az, hogyha a kartelező cégek arra hivatkoznak, hogy ők mondjuk egy nagyon jó környezetvédelmi célért karteleztek, vagy működtek együtt, és ők nem is tekintik ezt kartelnek. Volt a GVH történetében is 2015-re visszanyúló ügy, amikor elemgyártók karteleztek, tiltott együttműködést folytattak, és úgynevezett környezetterhelési díjat ráterheltek a fogyasztókra, mondván, hogy ők nagyon sokat tesznek a környezetvédelemért. Ez így önmagában szép dolog, csak nem feltétlenül fogadhatja el a versenytanács kimentési okként, hogyha ők nem mutatják be pontosan az együttműködésnek a kvantitatív eredményeit. Tehát most egy példát is mondtam, és ezek a példák egyre jobban előjönnek a nemzeti versenyhatóságoknál, különösen az utóbbi 3 évben megháromszorozódtak ezek az ügyek, és mi a felmérésben éppen ezért szűkítettük a területet, tehát világviszonylatban mértük fel, de koncentráltunk a tiltott együttműködésekre, tehát a kartelügyekre, tehát nem azt néztük, hogy a gazdasági erőfölényel való visszaélés, vagy egy-egy fogyasztóvédelmi ügyekben hogy jelenik meg a környezetvédelem, hanem kartelügyekben hol és hol fordult elő ilyen kimentési jog, ami zöldre hivatkozással történik, vagy környezetvédelemre való hivatkozással. Ezért választottuk ezt a témát.
Hogy ragadjak le akkor ennél a példánál, mert ez nagyon jól érthető. Azt tanultuk a kartelről, hogy ez a gazdasági versenyjogban elképzelhető legsúlyosabb, leginkább üldözendő jogsértés. Létezhet ezek szerint olyan körülmény, amely ezt valamennyire felülírja, vagy nem létezhet elméletben sem ilyen körülmény, például a zöldre való hivatkozás se?
Létezhet elméletben is, és létezhet a gyakorlatban is. Hiszen ha azt a példát mondom most önnek és a kedves hallgatóknak, hogy a COVID-19 alatti pandémia esetén az élet úgy hozta, hogy bizonyos cégek hangolják össze a termelési kapacitásaikat, mert áruhiány volt, például védőeszközökből, védőfelszerelésből, akkor ez egy jó együttműködés, hiszen arra törekszenek, hogy azt a hihetetlen keresleti töbletet, ami minden a világon minden ország részéről megjelent, azt mielőbb ki tudják elégíteni. Tehát az úgynevezett válságkartelek, nem mondom, hogy jó együttműködések, de az élet kikényszeríti, és hát amikor emberek halnak, akkor nem az a legnagyobb problémánk, hogy van-e verseny 10 cég között, ugye? Hanem az, hogy legyen áru. Tehát ezt én válságkarteleknek hívom, és egyébként a nemzetkonferencián is előjött a válságkarteleknek az ügye, azoknak az együttműködése. Maga az Európai Bizottságnak is volt több útmutatója, meg a nemzeti versenyhatóságoknak is, hogy mi az a mérték, ami elfogadható. Meddig mehetnek el például a védőfelszereléseket gyártó cégek az együttműködésben? Mit egyeztethetnek egymással? Hát igen, van arra példa elméletileg is, és gyakorlatilag is, hogy az úgynevezett versenyjogi szabályok időlegesen, ha más nem időlegesen, máshogy kell őket alkalmazni, méltányosabban kell alkalmazni, vagy esetleg enyhébb retorzió következik, amikor válság alatt működnek együtt cégek. De még egyszer, aláhúzom 6-szor, a kartelezés, a tiltott együttműködés az sosem megengedhető, és azt minden nemzeti versenyhatóság és az Európai Bizottság is, vagy ezek a szervezetek azt szeretnék feltárni, és nyilvánvalóan üldözik ezeket, mert az rövidíti a fogyasztókat. Tehát hát még válságban is van értelme bizonyos fokú versenynek, ezt tudom mondani.
De kinek kell szemet hunnia, a gazdasági versenyhatóságoknak, vagy a törvényhozónak kell azt mondania, hogy deklarálom a válsághelyzetet, és most lehet és kell is együttműködni, mert ha az első variáció valósul meg, akkor az országonként valószínűleg különböző lesz. Ha a második, tehát ha a törvényhozók mondják, meg valószínűleg nagyjából egyféle lesz.
Így van, hát itt elérkeztünk ahhoz a kérdéshez, hogy konvergencia vagy divergencia. Ugye a fenntarthatóság, tehát a zöld fenntarthatóság és a versenyjognál is értelmezhető az, és vizsgáltuk is a felmérésben, hogy ez a világon most mit vár a világ? Konvergálni fog, és egységes jogalkalmazás lesz a világba, vagy éppen divergálni fog, mert nem tartanak ott az ausztrálok, az afrikai országok, vagy az ázsiai országok, mint Európa. Ugyanis Európában most nagyon trendi és divatos lett a zöld megközelítés. Mindenhol, szinte mindenhol. Sőt, azt is láthatjuk, hogy Európa világ GDP-hez való hozzájárulása évről évre csökken, és elképesztő alacsony most, és Európa az zöldügyekkel foglalkozik egy drága gazdaság kiépítésével láthatóan, illetve bizonyos európai tagállamok. Azok a visegrádi országok pedig, akik nem teljesen értenek ezzel egyet, mert más fázisban van a gazdaságuk, a gazdasági növekedésük, más véleményen vannak. Tehát a konvergencia, divergencia az egy nagyon értelmes és felvethető kérdés. Ahogy a pandémia alatt láttuk, a jogalkotók, tehát az egyes országok jogalkotási szervei, a parlament vagy a kormányok ideiglenes felhatalmazással próbáltak könnyítéseket tenni, enyhítendő a válság hatásait. Azaz, konkrétan jelentek meg olyan kormányrendeletek, amikor a kormány kifejezte szándékát, hogy minél előbb legyen lélegeztető gép, a közbeszerzéseket minél gyorsabban le lehessen folytatni, bizonyos miniszteri engedéllyel akár soron kívül lehessen beszerezni, mert, és ez nem csak Magyarországon volt így, mert egyébként sajnos akkora volt a baj. Na most mindenféle útmutatók és napvilágot láttak, guidance-nek hívják sokan, és a nemzetközi együttműködés keretében ez is nagyon jó kijött egyébként a felmérésből, hogy nem csak a nemzeti versenyhatóságok, hanem azok az úgynevezett nem kormányzati szervek, tanácsadóirodák, egyetemi szakemberek, akadémiai szektor, akik a gazdaságot segítik, konkrétan a cégeket segítik tanácsadásaikkal, hogy a versenyt azt hogy kell folytatni, mennyire tisztán, ők követelik ezeket az útmutatókat, pontosan azért, hogy válságban például mi az eljárás, hogy kell viselkedni zöld ügyekben és zöld és verseny, mi a jó együttműködési forma, meddig lehet elmenni, hogy abból ne legyen tiltott együttműködés, hiszen ez értelmezhető. Tehát cégek szövetkezhetnek nagyon rossz dologra is, itt például a dízel autókat gyártó vállalatokat tudnám említeni, akik arra szövetkeztek nagyon csúnya módon, hogy alacsonyabban tartják a gépjárművek előállítási árát, de olyan áron, hogy a környezetterhelés, a CO2 kibocsátást viszont azon a szinten tartják, ami nem elfogadható, és szoftveres manipulációba kezdtek és egyeztetésekbe, és hát volt is ebből ügy. Míg tudok olyan példát mondani, amikor jó ügyre szövetkeznek mondjuk mosógépgyártók, arra, hogy mindenkinek nő a termelési költsége, meg az előállítási költsége, viszont 3 éven belül meg fog térülni a mosógép, és nem terheli, ugye a környezetet nem használ annyi vizet, nem használ annyi elektromos áramot, és a többi. Tehát lehet jó és rossz példát mondani, ennek most alakul ki a szakirodalma, lehet úgynevezett offense típusú példát mondani, amikor rossz dologra szövetkeznek alapvetően a gazdasági szereplők, és lehet defense típusút mondani, amikor azért működnek együtt, azért cserélnek információt, hogy abból valami jó legyen a fogyasztók számára, a fogyasztói jólétet ki lehessen mutatni, de itt nagyon fontos, még egyszer mondom, hogy egy versenyhatóságot nem lehet csak úgy meggyőzni azzal, hogy zöld, ez a termék zöld, és hogy mennyire zöld, hanem ezt konkrétan be kéne mutatni, ugye? Mert különben bírság lesz a vége, és az elemgyártóknál is ezt láttuk.
Abban van most egyetértés, amikor még nem jöttünk ki a világjárványból, hogy ennek egyáltalán lesz-e valamikor vége? Mert korábban lehetett azt hallani, hogy például védőeszközben mindenkinek be kell rendezkednie saját kapacitásokra, hogy ne kelljen, ha megint nagy a baj, hogy innen-onnan összevadászni. Ez azt jelenti, hogy ezek az együttműködések, ha úgy tetszik kartellek, tartósak lehetnek.
Azért én nem keverném össze a kartelt a kitettséggel. Tehát ha egy adott ország kitett, mert a termelését kiszervezte mondjuk Ázsiába, és azt látja, hogy most hoppá, kiszerveztem a termelést, és sérülnek a termelési értékláncok, és nem tud bejutni, nem tud visszajutni a termék, és ezért hiány van, és ezt rosszul döntöttem, akkor hazaszervezi a termelést. Ez nem azonos a kartellel. Ugye a kartelezni egymástól független cégek tudnak horizontálisan, vagy vertikálisan tud valaki kartelezni, hogyha valaki felügyeli és irányítja a saját termelését, nagykereskedelmét, kiskereskedelmét, vertikális kartelt is meg tud valósítani. Sokféle kartel van, sokféle tiltott együttműködés. Amiről ön kérdezett, az lényegében annak az eldöntése, hogy egy adott ország mely iparágakba, mely gyártásba mennyire kitett. Erről beszélünk. A pandémia erre is rávilágította a figyelmet, hogy nem biztos, hogy mindig az a jó, hogyha európai vállalatok az olcsó bér miatt kiszervezik a termelésüket a világ messze pontjára, mondjuk Ázsiába, és gyakorlatilag nem tud visszajutni az áru. Jó lehet, olcsóbb ott a munkabér. Tehát a kettőt én nem keverném össze.
De ez azt jelenti, hogy ha tartós marad a jelenlegi helyzet, akkor minden országban lesznek mondjuk versenyző maszkgyártók, és velük külön-külön meg kell vizsgálni, hogy ők a versenyszabályoknak hogy helyezkednek el, vagy lesz az a rendszer, hogy a kormányok kijelölik, hogy te tudod ezt legjobban, neked van erre kapacitásod, te csináld, mert ez alapvetően kizárja a versenyt.
Hát nem gondolom, hogy a kormányok kijelölés útján azért ennyire eltorzítanák a piacokat. Azért kereslet-kínálat az érvényesül nagyon sok ágazatban, nagyon sok termékgyártásban. A kormányoknak az alapvető feladata és érdeke a gazdaság újraindítása, igazodva a megváltozott körülményekhez, a gazdasági növekedés biztosítása, mert gazdasági növekedés nagyon sok mindenhez kell, ami a kormányok célja. Tehát a kormányok hatóereje eddig terjed. Attól még a piacok működhetnek jól. Minden országnak a saját piacát versenyhatóság védi és felügyeli, és magát a versenyt nem a hatóságok tudják megteremteni, de tudják ellenőrizni, hogy van verseny. Hozzá tudnak járulni, hogy legyen verseny, a jogalkotó hozzá tud járulni. Jogszabályok megvannak, itt nincs dolga szerintem nagyon a jogalkotásnak. Némi módosítás mindig van. 95-ös ugyan a versenytörvényünk, nyilván majd időszerű lesz egy újat alkotni, de most ez nincs napirenden, meg nincs, nem is időszerű. A versenyt azt maguk azok az aktorok, akik versenyeznek, az a piaci cégek döntik el, és a kereslet-kínálat befolyásolja a leginkább. Az, hogy mennyire szabad ez a verseny, vagy más állami szabályozókkal mennyire befolyásolja egy adott kormány, ez tagállamonként különböző. Én egyébként azt mondom, hogy válságban a szabad, úgy általában a szabad verseny hozhat meglepetéseket, tehát kénytelen beavatkozni a jogalkotó vagy az adott kormány a folyamatokba, és be is kell avatkozni, hiszen ha csak egy példát mondjak, ha azon siránkoztunk volna, hogy van-e verseny a lélegeztetők gépek piacán, akkor mindenki láthatta, hogy nincs verseny, azért van verseny, hogy ki marja el a szállítmányokat mondjuk idegen országban a reptereken. Tehát ebben a helyzetben muszáj volt az emberi életeket megmenteni és beszerezni. Ettől még, amikor elmúlik majd a pandémia, nyilvánvalóan versenyhelyzet alakulhat ki a lélegeztetőgépek gyártásában is, mint ahogy a vakcinagyártásban is kialakulhat verseny. És ugye nagyon nem mindegy, hogy hol értelmezzük a versenyt. Globálisan, vagy egy adott piacon. A gazdasági versenyhivatalnak, mint nemzeti hatóságnak a feladata, hogy a magyar piacot nézze, és a magyar piacon lévő versenyt nézze, és ezt hát több ágon tudja tenni. Először is ugye a kartelek elleni küzdelem, a gazdasági erőfölényen való visszaélés feltárásával, megelőzés keretén belül, versenykultúra, fejlesztés keretén belül prevencióval, azzal, hogy mondjuk felhívom majd az ételkiszállító cégek figyelmét, hogy a fogyasztói értékeléseket transzparensen hajtsák végre, mert sok problémát látunk ebben, csak egy példát mondtam, vagy éppen az összefonódás ellenőrzésekkel, hogy milyen gyorsan csinálja ezt a hatóság, milyen gyorsan segíti. Az is mind befolyásolja a magyar piaci versenyt.
De mennyire tud hatékony lenni egy nemzeti versenyhatóság olyan termékek esetében, amelyek iránt globális a kereslet, például amilyenek a lélegeztetőgépek meg a védőeszközök voltak. Nem fogják a gyártók egyszerűen figyelmen kívül hagyni azt a nemzetet, amelynek a versenyhatóság nagyon kemény?
Csak részben, tehát a hatóság részben tud ilyet befolyásolni, ez az igazság. Kihagyni azt lehet, akinek nem osztanak lapot, tehát a jogszabályok, tehát az alkotmányból le tudom önnek vezetni, hogy a magyar fogyasztók jólétének védelme a mi feladatunk, és amit én felsoroltam, hogy mennyi dolgunk van, azok mind csak eszközök. És nyilvánvalóan az egyes országok piacai van dolga az adott tagállamok versenyhatóságának, de hát látjuk, hogy nagyon sok területen nincsenek országhatárok. Hiszen ha csak azt mondom, hogy a nagy big tech cégek az adatfeldolgozás vagy a közösségi platform szolgáltatás biztosításában országhatárokon átívelő tevékenységet folytatnak, akkor nem járok messze az igazságtól. Ha azt mondom, hogy maga az Európai Unió a saját piacát single marketnek hívja, egységes piacnak hívja, és megteremti a munkaerő meg a tőke szabad áramlását ezen a piacon, és erre nézve fogalmaz meg Európai Uniós irányelveket, amelyek az egyes tagországok harmonizálnak, jogharmonizálnak, például közbeszerzés, hogy ne menjünk messzire, amit Magyarország egyébként szinte elsőként ültetett át, vagy dobogós helyen biztosan, a három irányelvet, amikor változott. Tehát európai piac is van, világpiac is van. Tehát nagyon sok piacon értelmezhető verseny, és nyilvánvalóan az egyes tagállamok versenyhatóságai tudják a saját piacaikon a versenyt felügyelni, vagy versenysértő magatartásokat leleplezni, vagy strukturális piaci problémákat feltárni, és a jogalkotónak javaslatokat tenni, hogy szüntesse meg. Tehát nagyon sok szereplős játékról beszélünk, de azt azért aláhúznám, hogy a piaci versenyt alapvetően a kereslet-kínálat dönti el, és cégek nélkül, tehát adót fizető cégek nélkül, és jól működő cégek nélkül, hát nehezen értelmezhető a verseny. Nem a hatóságokon fog múlni kizárólag a verseny. Tehát részben vannak eszközeik a verseny helyreállítására, és a jogalkotási javaslattételre.
Milyen megállapításra jutott végül a kutatás? Van egy összegző megállapítása? Vagy sok megállapítása van?
Több fontos megállapítása is van a kutatásnak. Hát először is ugye azért reprezentatív, mert a világ versenyhatóságait kerestük meg, és a 129-ből mintegy 52 válaszolt is. Ez egy nagyon jó 40%-os válaszadási arány. Tehát ha azt nézzük, hogy reprezentatív-e, akkor abszolút az. Ezen kívül még megkerestük a nem kormányzati szereplőket, említettem, hogy kik ők, tanácsadók, ügyvédek, akadémiai, intézményi szakma. Ők 41-en válaszoltak, de ott megkértük őket, hogy csak azok válaszoljanak, akiknek a gyakorlatában volt ilyen. Ez is így egy jó aránynak számít. És vannak fontos megállapítások. Például a vélemények a versenyok szerepéről a környezetvédelemben, ez egyre nagyobb hangsúlyt kap. Tehát mindenki azt mondta, ha nem is volt ilyen ügye, de várható ilyen. Azt gondolja, hogy lesz ilyen ügye, illetve Európában szinte nincs olyan ország, ahol ne lett volna ilyen ügy, vagy ezzel kapcsolatos gyakorlat, de jelen pillanatban nem egységes a gyakorlat. Megvizsgáltuk azt is, hogy a jogszabályi háttér szerepe az hogyan néz ki. Nem láttuk annak jelét, hogy a versenyjogi szabályok milyensége befolyásolná a fenntarthatósággal kapcsolatos versenyügyeknek a darabszámát. Például vannak olyan országok, ahol a versenyjogban kifejezetten szerepelnek környezeti szempontok is. Magyarország is ilyen egyébként, tehát hogy használhatja akár egy kartelező cég is kimentési okként, de ez sem jelenti azt, hogy több ügy lenne ebből, de ha kimentési okként hivatkozik valaki erre, akkor megvan pontosan, hogy számszerűsíteni kéne. Tehát, hogy értjük mi, hogyha a környezetvédelmi okok miatt cserélt információt, de akkor annak mi volt a számszerűsített hatása, ez nagyon fontos. Tehát globálisan kevés, de egyre gyarapodó a tapasztalat, tehát a környezetvédelem és a versenyok tekintetében, és az európai jelenlét, a dominancia jellemző, de terjed a világba, és az elmúlt 3 évben meg háromszorozott ezen ügyeknek a száma. Tehát olyan ügyek, ahol a vállalatok környezetvédelmi érveléssel álltak elő valamilyen versenykorlátozás védelmében. A legnagyobb, az egyik legnagyobb kérdés, a versenyjogalkalmazás nemzetközileg konvergálni fog-e egy irányba, amit említettem is, vagy széttartást figyelhetünk meg, ahol az egyes országok majd eltérően alkalmazzák. Nyilvánvalóan az lenne jó, hogyha konvergencia lenne, és a nemzetközi szervezetek, mert ebben nagyon hisz mindenki, a nemzetközi együttműködésben olyan útmutatókkal szolgálnának, hogy a világszerte azonos mértékű jogalkalmazás terjedne, tehát a kettős mérce még nyomokba se jönne elő, és hát ágazatok. Itt leginkább a vegyipar, az élelmiszeripar, a járműgyártás, vagy az energiaipar, amelyik leginkább érintettek a zöld fenntarthatóság és a versenyjog tekintetében. Kiderült, hogy mindenki üdvözli a nemzetközi együttműködést, tehát ezek a tanácsadóirodák azt várják, hogy nemzetközi szervezet így mondjuk az ICN és az International Competition Network, vagy akár az ETN, az európai hálózat is olyan útmutatót ad ki, ami orientáló, és útmutatás ugye csak akkor adható, ha mi magunk is tudjuk, hogy mit és miért, hogyan csinálunk, magyarán rendbe kell tenni az elemzési kérdéseket. Ez is nagyon jó kiderült a felmérésből, hogy nincs elegendő kompetencia az környezetvédelemhez és versenyokhoz értő szakember, akik megfelelő elemzéseket tudnának végezni. Vannak jó törekvések, tanulmányok, ilyen a holland meg a görög versenyhatóságnak a tanulmánya például, hogy egy tavalyi tanulmányt említsek, de igazából szakember hiány van az egész világban, a tekintetben, és hát ilyen irányba kell elmenni, tehát pótolni kell a versenyhatóságoknak a szakembereket, és hát ez a téma, tehát a fenntarthatóság, azon belül is a zöld, mert ugye van más, tehát szociális, meg egyéb fenntarthatóság is, de a zöld fenntarthatóság és a versenyjog az olyannyira fajsúlyos, hogy a szinte második legfontosabb témának említik a digitalizáció mellett.
Rigó Csaba Balást, a gazdasági versenyhivatal elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.